Mr. és Mrs. Bés. Kik ők? Mr. és Mrs. Bés. Akik beszélnek, dolgoznak, önkénteskednek a Rádió Bésben. Mr. és Mrs. Bés. Kívánok! Fodor János vagyok, önök egy rendhagyó beszélgetésnek lesznek tanúi, mert azért ritkán beszélek úgy valakivel, hogy szinte semmit sem tudok róla. Ritkán beszélgetek valakivel úgy, hogy több ezer kilométer választ el minket. Beszélgető társam ugyanis Judit Bankhard, aki Ausztráliában figyel most engem, és figyelnek majd önök rá. Szervusz, megállapodtunk, hogy tegeződünk.
Igen, köszönöm szépen. Szép napot kívánok mindenkinek. Üdvözöllek téged is, János.
Van egy olyan rovat itt a rádióban, tudod, ahol én bemutatom a munkatársainkat. Nem feltétlenül már azelőtt, mielőtt még elkezdenének dolgozni, de most kivételt teszek, és így keveredsz ebbe a műsorba. Te vagy ezen a héten mondjuk úgy, hogy a Miss Bés. Szóval minél többet szeretnék megtudni rólad, a hallgatók különösképpen, hiszen műsort indítasz szeptembertől itt a rádióban. Mondjuk úgy, hogy a munka címe egyelőre legyen ennek a műsornak, majd lehet, hogy meg fog változni. Kenguru. Azért gondoltam én erre eredetileg, de persze változhat, mert ez földrajzilag nagyon gyorsan elhelyez téged. Most éppen hol ülsz, mond, azon kívül, hogy véletlen a lakásodba és egy kanapén?
Én Gold Coaston vagyok, ami valószínűleg nem mond túl sokat az embereknek. Ez Queensland államban van, ami egy szubtrópusi éghajlatú állam Ausztráliában, Brisbane-től délre körülbelül 60 kilométerre. Így most már nagyjából el lehet helyezni talán.
Hát egy csodálatos üdülőhely amúgy, ugye, és korall zátonyok is vannak arra felé, ha jól emlékszem.
Igen, van még néhány, ha bár az északabbra van, Cairns környékén van a nagy korall zátony, de az egészen sokáig, még talán Sydney magasságában is van az utolsó része a korall zátonynak. Ez, ahol én lakom, ez egy ilyen tengerparti város, körülbelül 700 ezer lakosú város. Viszonylag nagy kiterjedésű, nagy üres területek vannak benne, úgy értem, hogy parkok, erdők, folyók a városon belül. Szóval nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy magyarországi város. Sokkal inkább úgy, mint hogyha különböző települések, azok egyszer csak összefogtak volna, és elnevezték volna magukat egy városnak.
Uh-huh. Mióta érsz te Ausztráliában?
Hát 6 éve már. 6 éve már, hogy itt vagyok.
És Magyarországról mentél oda, vagy előtte még más államban is éltél?
Közvetlenül Ausztráliát megelőzően Magyarországon voltam, de már korábban éltem más országokban. Éltem az Egyesült Királyságban, Svájcban is egy kicsit. Ez nem annyira, nem állt távol tőlem ez a külföldi élet egyáltalán.
De miért ez egy, már bocsánat, minden kérdésemre mondhatsz nemet, paszt, nem tudom én, hogy ne firtassuk. No. Hogy miért ez egy menekülés volt, vagy az útkeresésed? Majd beszélünk arról, hogy mi mindenhez értesz, mert nagyon sok mindent kipróbáltál, én csak előjáróban annyit mondok el, hogy a Magyar Televízió munkatársa is voltál.
Mondjuk azt, hogy szerencsét próbálni jöttem Ausztráliába igazából. Akkor éppen, amikor ide jöttünk, akkor én szerettem volna házakat tervezni belső építészként. Úgy dolgoztam Magyarországon is, és nekem egy olyan országot kellett találnom ezekhez a műszaki rajzokhoz, ahol metrikus rendszer van. Mert az angol szász rendszerben ugye ez az imperial számítási rendszer van, szóval nem méterben, meg centiméterben, hanem ugye yard, meg feet, mértékegységekben történik a számítás, és így van a műszaki rajzokon is, és be kell valljam, nekem ez a mai napig nagy problémát okoz. Sokáig Ausztráliában is így volt, de hú, nem is emlékszem pontosan, már talán vagy 20 éve a metrikus rendszert használják Ausztráliában és Új-Zélandon. Így aztán ez viszonylag beszűkített az angol nyelvű országok közül, hogy hova mehetünk.
Azt kérdezem, hogy menekülése, de hát ezek szerint nem menekülés, de az útkeresés, vagy a szerencse megtalálása az általában, és már nevedd ezt zokon, de fiatalabb emberekre jellemző. Szabad megkérdeznem, hogy te hány esztendős vagy? Mondhatod, hogy passz természetesen. Mondjad, passz. Jó, szálljunk is le erről a dologról. A világért nem akarom erőltetni.
Annyi idős lehetek, hát még nem vagyok fél évszázados.
Remek. Hát akkor nagyon fiatal vagy, akkor még minden belefér, ez így van. Szóval Ausztráliában vagy 6 esztendeje, és hát én arra biztattalak, arra kérlek, és ezt fogjuk kipróbálni, hogy legyen egy olyan műsorol is a Rádió Bézsnek, ami hát nagyon szubjektíven, és egyáltalán nem fontos, hogy minden területét lefedve, de szóljon egy nagyon távoli földrészről, egy hatalmas országról, ahol egyébként én is voltam, és életem egyik legnagyobb élménye volt, tehát régen volt, és csak egyszer volt sajnos, de történetesen általad említett Brisbane-t is ismerem, ott volt világkiállítás egyszer, és én azon voltam. Akkor újjongtam, hogy jé, fax készülék van a világon, emberek tudják, hogy mi az fax, mert erről mi akkor itt még semmit sem tudtunk. Szóval, hogy bemutatjuk a te segítségeddel Ausztráliát, de nem csak az építészetét. Amikor úgy gondolkodtál azon, hogy miről beszélnél, akkor fölírtál magadnak témaköröket?
Hát igen, összetettem egy csomó témát, ami talán érdekes lehet a rádió hallgatóknak. Például az első adásban szeretnék beszélni egy olyan eseményről, ami nem olyan régen történt itt, és az ausztrálokat azért az a nap eléggé megmozgatta. Ez volt az egyik ikonikus tévésorozatnak az utolsó epizódja.
Na, lelőjük a poént, hogy... Azt akartam kérdezni, hogy lelőjük a poént az első műsorodról, hogyha megkérdezem, hogy mi volt ez az utolsó rész?
Ez a Szomszédoknak az utolsó epizódja volt. Nem fogjuk lelőni, mert beszélni fogok róla egyébként is. Tudod, a tévésorozatok, Mexikó is nagyon híres erről, de hát az ausztrálok is, és a Szomszédok az 37 éven keresztül volt gyakorlatilag minden nap az emberek életében itt, és most úgy döntöttek, hogy akkor ennek vége. De most bővebben erről annyi nem szeretnék beszélni, de például ez egy olyan sorozat volt, ami nagyon sok nemzetközi sztárt indított útjára, nagyon sok énekes, színész, Oscar-díjas szereplőket is egyebek között, de majd erről többet a műsorban.
Ezt természetesen csak megjegyzem csendben, ugye, hogy mi is mennyi ideig néztük a Szomszédok című televíziós sorozatot annak idején. Lesznek, vannak átfedések, Ausztráliában is emberek élnek, szeretnek, szomorúak, születnek és meghalnak. Erről fog nekünk hétről hétre beszámolni majd Judith Bankhart. Most egy kicsit zenélünk, és azután folytatjuk a beszélgetést.
Possible, I can feel this good.
Ön a Rádió Bézs műsorát hallja, Fodor János vagyok, Sáde énekel, beszélgető társam sok ezer kilométerre tőlem, ott már este van, itt még délelőtt, kora délelőtt, talán azért is készítettem ezt a zenét, hogy az estébe, az ő estéjébe, Judit Bankard estéjébe ez belesimuljon. Szóval 6 éve élsz ott, Judit, és boldogulsz? Boldogultál?
Hát, ez egy nehéz kérdés. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy nem kolbászban van a kerítés azért itt sem. Szóval azért tenni kell azért, hogy az ember érvényesülni tudjon. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekem azért ez nagy segítség volt, hogy én úgy jöttem ide, hogy folyékony angol nyelvtudással. Így aztán nagyon sok olyan akadályban nem ütköztem, mint azok, akik nem beszélik a nyelvet. Sokan vannak, akik úgy jönnek Ausztráliába nyelvtudás nélkül, és azok tényleg rá vannak utalva az adott náció közösségeire, azokra, hogy ugyanazon nemzeten belül próbáljanak munkát, vagy bármit találni maguknak. Nekem szerencsére ebben engem nem gátolt a nyelvtudás. Nekem lehetőségek volt ausztrálokkal, helyiekkel megismerkedni, helyi cégeknél dolgozni. Így aztán talán azt gondolom, hogy ebben a tekintetben sokkal nyitottabb volt az út már rögtön.
Te egyedül mentél oda ki, vagy családdal?
Családdal. Na hát itt kezdődtek az izgalmak, szóval családdal kijönni gyerekekkel ide, hát az nem egy egyszerű dolog. Az ráadásul két gyerekkel, ami azt jelenti, hogy addig, amíg nem stabilizálódott a helyzet, azért a gyerekek nagyon sokba kerültek, szóval nagyon sokat például tandíjat kell fizetni az iskolában, nekünk, meg a bevándorlóknak eleinte, és az egy borzasztó nagy összeg volt. Aztán később ez rendeződött, így aztán ezek a költségek jelentősen csökkentek, de nem volt könnyű. Abban viszont nagyon nagy támogatást kaptunk, az egyik gyerekem már iskolás volt, a másik még óvodáskorú, hogy amikor kijöttünk ide, akkor ők egy szót sem beszéltek angolul. Egyetlen egy szót sem. És a nagyobbik lányom, majd rögtön berakták akkor a megfelelő iskolai osztályba, és kapott egy úgynevezett teacher aid, egy ilyen segítőtanárt maga mellé, aki egy éven keresztül ott volt mellette, és az volt a dolga, hogy őt angolul megtanítsa.
Elképesztő figyelem, hát ez csoda. Ez szuper.
És olyan eredményességgel sikerült, hogy az a gyerek, aki az előző évben még egy mukkot nem beszélt angolul, de annyit se, hogy köszönöm, a következő évben, amikor volt az ő évfolyamának megfelelő kompetencia teszt szintmérés, akkor mind a négy modulban az átlag fölött teljesített. És nem azért, mert az én gyerekem egy különleges tehetségű zseni, meg hihetetlen nyelvérzéke van, mert teljesen normálisnak gondolom, de az a támogatás, amit megkapott az iskola részéről, az elég volt erre.
Szuper, ez nagyon jó, nagyon izgalmas. Hát valószínűleg gazdagabb ország, vagy csak jobban odafigyelnek az emberekre, vagy a gyerekekre, de hát erről majd fogsz beszélni, sokat remélem. Mondd, miért pont oda mentetek ahová? Miért pont Gold Coastra?
Hát, mert itt volt valaki, akit ismertünk. Ez volt az egyetlen oka ennek, mert hogy azért mégis hatalmas ez az ország, és túl sokat azért nem tudtam róla. Bár be kell valljam, hogy gyerekkoromtól kezdve bennem volt Ausztrália, mert talán az egyetlen, az életem első mozi élménye, és talán az egyetlen az édesanyámmal, amikor elvitt moziba, az egy ausztrál mesefilm volt, a Dott és a kenguru. Hmm. Így aztán ez a kenguru, az persze
ez műsorcímnek is jó, te. Igen, nagyon jó. Hogy erre emlékszel vissza, ez isteni. És édesanyád még él?
Igen, igen, még él.
És Magyarországon?
Igen, ő Magyarországon van.
Ezt azért kérdezem, mert azért az egy nagyon nehéz, az egy kutya nehéz dolog lehet otthagyni a szülőket, a barátokat, a macskakövet, az illatot, a dunaszagát, a hidakat, szóval, vagy én ezt képzelem legalábbis.
Tudod, János, én említettem, hogy értem már külföldön, több helyen, és Európát volt nehezebb talán otthagyni. Tudod, nagyon sokat jártunk, Európa kicsi, nagyon kicsi ország, innen nézve, hogy pillanatok alatt el lehet érni bárhova. Az a fajta európai kultúra, az a fajta európai minőség, és nem csak az építészetet, a művészetet értem, de mindaz az etikett, az a protokoll, ami Európában van, úgy gondolom, hogy az, ami inkább meghatároz engem, nem hangsúlyozódik ki a magyarság benne, hanem inkább az európaiság, meg az európai gondolkodásmód. Az, ami nagyon nagy mértékben kontrasztos az ittenivel.
Nagyon nagy a különbség, azt mondod, a gondolkodásmódban?
Az értékrendszerben azt gondolom, nagyon nagy a különbség. Ami egyrészt jó, ha úgy nézem, mert ez egy nagyon-nagyon szabad ország, szóval sokkal szabadabb. Szóval ha másra nem is gondolunk, mint arra, hogy itt volt először a világon engedélyezett az azonos neműek házassága. Szóval például ezen a területen is teljes szabadság. De amikor például először bementem a boltba, és megláttam egy hölgyet vásárolni mezítláb pizsamában és hálóköntösben, akkor én bizony percekig álltam és bámultam. És nem, mert valószínűleg Magyarországon ugye kijönnének ezek a fehérvás emberek, és elkísérnének a Lipótra, hogyha így menne valaki vásárolni, vagy akárhol Európában.
Ha lenne még Lipót, de már nincsen.
Igen, igen.
Jó, de abszolút értem, erről New York jut eszembe, sose felejtem el, hogy kora hajnalban egyszer kimentem megnézni a Hajnali utcát, nem is tudom miért, és egyszer csak azt láttam, hogy egy olyan 70 és 90 év közötti hölgy tűrruhában görkorcsolyázik, és kűröket fut az utcán, még nem voltak abban az utcában, tehát egy kis utca volt, ahol nem volt forgalom majdnem 5 órakor. És egy fülhallgató volt a fején, és hát nyilván valaha ő tudott korcsolyázni, nem tudom, és teljes átszellemültséggel, mint egy ilyen látomás, de komolyan mondom, mint egy UFO, ott húzta a köröket, és azért nem csak én láthattam őt, senki se vette ezt megbotránkoztatónak. Ez belefért, hogy mondjam. Ha akar görkorcsázni, és nem zavar mást, miért ne? Igen.
Ez itt is van. Szóval az emberek a leghihetetlenebb jelmezekben tudnak megjelenni az utcán. Gyerekek, felnőttek egyaránt. Ez annyira nem is zavar sose. Az a pizsamában elmegyünk, meg köntösbe a boltban, na ez azért súrolja az érzékenységi küszöbömet.
Hát igen, nem csak veled szemben kell, hogy toleránsak legyenek a benszülöttek, hanem neked is toleránsnak kell lenned, ez a nagy lecke.
Igen.
Mindenki számára. És jól érzed magadot?
Jól. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy alapvetően pozitív ország. Szóval talán az, ami, főleg Queensland, talán amiatt is, hogy itt nagyon nagy a napsütéses órák száma, úgyhogy ez ugye hozzájárul ahhoz, hogy az emberek alaphangulata az jó, és viszonylag lassú. Szóval mondjuk a Budapesthez összehasonlítva a közlekedés, meg a közlekedési kultúrát, azért az ég is föld. Valamikor eleinte ugye eljöttünk ide, és itt a másik oldalon vezetnek az autók. Hát nekem azért sikerült néha rossz irányba belemenni a körforgalomba, és mindenki olyan türelmesen állt, és megvárta, amíg én ott kibénázok valamilyen irányba, és aztán megfordulok. Szóval azért eltartott egy ideig, mire ehhez hozzászoktam, de az itteniek, azok olyan birka türelemmel vették azt, hogy na, egy szerencsétlen itt próbálkozik. És ez a mai napig így van. Az előzékenység az egy nagyon alapvető jellemvonása az ittenieknek.
A beilleszkedés, azt mondják, azért rettentő sokáig tart, mert mindig idegen maradsz. És ez nem, az, én azt gondolom, hogy ez minden országra jellemző, Európában is. Tehát, hogyha ha kimenne valaki most Németországba, vagy Svájcba, hát éltél Svájcba, azt mondod, ugye? Hát mikor lettek ott barátok? Mikor látsz bele egy másik család életébe? És itt, tehát elfogadó, de azért távolságtartó. Vagy ez Ausztráliában nem így van?
Én nem ezt tapasztaltam. Úgy hiszem, hogy akkor, ha nem beszéled a nyelvet, akkor lehetséges ez. De ha egy nyelvtudással jössz ide, akkor teljesen kinyitják magukat az emberek. Szóval én olyan mértékű nyitottsággal találkoztam, nekem az első barátaim azok ausztrálok voltak, ozik, akikkel megismerkedtem. És talán abból is adódik, hogy azért Ausztráliát nem lehet összehasonlítani sem Magyarországgal, sem más európai országgal, mert azok viszonylag homogén országok, leszámítva azt az egy-két néhány nemzetiséget, ami ott van. No, de Ausztrália alapvetően nem ilyen. Nem is így indult. Ugye az aboriginál őslakosokat leszámítva mindenki más valahonnan jött ide.
Nem is olyan régen.
Igen, és azóta, amióta ilyen nagyon intenzív a bevándorlás, hát ez egy multikulturális társadalom. Ezért is van az, hogy például a helyi televíziócsatornában, vagy a rádiócsatornában különböző nemzetiségeknek különböző nyelvű műsoraik vannak, és akkor ezek több órán keresztül, úgyhogy nem ismétlik magukat. Szóval nagyon sokféle népcsoport él itt. Emiatt maguk azok, akik tényleg mondjuk azokkal a hajókkal jöttek annak idején, és azoknak a leszármazottai...
Most a fegyencekre gondolsz.
Hát igen, 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 azokra. És ezen, olyan érdekes, ezen gondolkodtam valamelyik nap, hogy esetenként azok, akik tényleg ilyen fegyencek leszármazottai, azok sokkal emberibbek, és sokkal emberségesebbek, mint azok, akik mondjuk... borzasztóan büszkék a kékvérű voltukra.
Érdekes. Nem tudom, hogy igaz-e. Lehet, hogy nem, de minden esetre nagyon érdekes. Kicsi zene. Hallgatja Judit Bankharttal, Fodor János beszélget. Sorrow.
just walk away? Will I disappoint my future if I stay? It's just a day that brings it all about.
Az élet szép, szokták volt mondani. Hát ha olyan szép, mint ez a dal, amit most hallgattunk, és szomorúságomra persze elhalkítom, akkor nagyon szép. Azért halkítom el, mert fontosabb dolgunk van most. Azzal az emberrel beszélgetek, aki a Rádió Bézsön műsort indít szeptembertől. Judit Bankhartnak hívják, mint mondtam, és reményeim szerint lesz egy olyan műsorunk, egy olyan újabb műsorunk, amivel még tágabbá tehetjük a világunkat. Ugye a Rádió Bézsben van már Olaszországról szóló műsorunk, van a New York című, ami Amerikáról szól, van francia műsorunk, a francia zenén keresztül látunk Franciaország életébe, és hát egy csomó más dologba is törekszünk arra, hogy bemutassuk, hogy az élet valóban szép, és sok helyen szép, és sokféleképp lehet élni, úgyhogy ne bántsuk egymást. És Judit, épp arról beszéltél, hogy egy nagyon toleráns ország, nagyon türelmes ország, de én azt gondolom, hogy ez nem birka türelem, ez valami más, tehát a szó talán, vagy az a szóhasználat, amit épp egy közlekedési helyzettel kapcsolatban mondtál, nem biztos, hogy helytálló, mert kicsit se birkák ezek az emberek, nem buták, nem tömegbe verődve vonulnak, hanem egész egyszerűen méltóság teljesek, és tudják, hogy a másik embernek is joga van a méltóságra. Én így képzelem, én ezt tapasztaltam legalábbis. Saját életedről szeretnélek még kérdezni, hogy jó, itthon van édesanyád, azt mondtad például, de onnan meglátogatni őt, hát az egy komoly teljesítmény. Nagyon messze van, nagyon drága az úti költség, tehát azért bizonyos értelemben elzártad magad Európától, a régi barátaidtól. Ez nem hiányzik?
Hát azért azt nem mondanám, mert szinte minden nap beszélgetek valakivel telefonon, Magyarországról, vagy valamilyen módon üzenetek formájában gyerekkori barátokkal, szóval azért ez előfordul viszonylag rendszeresen. Nem érzem magam annyira elzárva onnan.
Csak a mozdulat, a kézfogás, az ölelés hiányzik.
Azt mondjuk igen. Szóval a személyes jelenlét az igen, az mindenképpen. Az egy egészen más jellegű kapcsolat, mint amikor csak telefonon tudunk egymással beszélni.
De most mondjad, hogy eddig te életedben mi mindennel foglalkoztál? Fölsorolható ez egyáltalán. Én majd mindig mondom, hogy egy, kettő, három. Először is nézzük az iskoláidat, szabad-e? Milyen végzettséged van?
Nagyon sok mindent tanultam, nagyon sok mindent csináltam. Hát érettségi után én felvételiztem az iparművészeti, akkor még főiskolára, ahova a legnagyobb szomorúságomra nem vettek föl, és akkor elmentem Rómába, ott voltam egy-két hónapig, és amikor ott voltam Rómában, akkor telefonon beszéltem az édesanyámmal, és ő mondta, hogy beiskoláztak egy főiskolára, mert az nem lehet, hogy én az érettségi után nem menjek valahova. És ez egy tanárképző főiskola volt. Úgyhogy tanárképző főiskolára is jártam angol nyelvtanári szakra. Így kezdtem az életemet. Aztán tanultam közgazdaságtant, tanultam nemzetközi kapcsolatokat, majd kommunikációt. Aztán még egy kicsit foglalkoztam regionális és környezeti gazdaságtannal is. Szóval nagyon sok irányba próbáltam inkább azt mondom, hogy a tudásomat fejleszteni, vagy az ismereteimet. Én mindig nagyon, gyerekkoromban én nagyon jó tanuló voltam, és nagyon szerettem az iskolát, nagyon szerettem tanulni. Ezért ez számomra egyfajta egy ilyen hobbi is volt, mondhatom.
Budapesten jártál suliba?
Budapesten és megvidéken is jártam. Budapesten, Szolnokon, Székesfehérváron. Igen, azt hiszem ez a három város volt érintve. Szegeden születtem, de ott éppen nem jártam iskolával, leszámítva a középiskoláig. Uh-huh.
És az első, akkor munkahelyek, vagy nem is feltétlenül kell, hogy ez konkrét munkáltatóhoz kötődjék, hogy miket csináltál a sok tanulás után?
Hát volt idő, amikor nagyon szerettem volna diplomata lenni, és hát ezért is tanultam a nemzetközi kapcsolatok szakon. Dolgoztam nagykövetségen, a brit követségen dolgoztam, mint kereskedelmi asszisztensnek, dolgoztam a holland követségen, mint konzuli asszisztens. Volt, hogy tanítottam főiskolán is marketinget. Utána bekerültem a televízióba, a Magyar Televízió híradójában dolgoztam. Azt nagyon szerettem, az volt az egyik, a szívem csücske volt a televízió, és azt imádtam a legjobban a híradózásban, hogy ott nincs házi feladat. Ugye, a híradónál nincs házi feladat. Ott elindul reggel a történet, és azt adásra be kell fejezni. Úgyhogy amikor elmentem haza, akkor nem kellett már semmit gondolkodnom, meg semmivel se foglalkoztam.
Hát viszont egy állandó készenlét, és hát nagyon sok dologhoz kellett legalább kicsit érteni. Emlékszem, hát magam is sokáig híradóztam, igen. De hát az jóval előbb volt, mint ahogy ezt te kezdted. Szóval a televíziót szeretted, mégis ott hagytad.
Hát ez nem annyira az én döntésem volt, ez akkor volt, abban az időben, amikor voltak ilyen csoportos létszámleépítések a televíziónál, és akkor én is belekerültem ebbe a körbe. Utána dolgoztam az Inforádióban, azt is szerettem. Aztán, ahogy egyre nagyobb lett a család, mert született egy pár, jó pár gyerekem, három egész pontosan, ők azért elég nagy figyelmet igényeltek, legalábbis egy ideig mindegyik. És akkor utána nagyon szerettem volna valahogy ezt a művészeti területet valahogy visszahozni az életembe valamilyen formában, ami gyerekkoromtól kezdve nagyon fontos volt a művészetek. Habár én a színművészeti főiskolán gondolkodtam, de az édesanyám hallani is akart volna. Nagyon rossz volt a reputációja akkor. De az alkalmazott művészetek azok elfogadhatóak voltak mindenki számára, és mint például a belső építészet, vagy ruhatervezés, vagy ilyennel szerettem volna foglalkozni, és aztán megtanultam a belső építészetet, mint belső gyakorlatilag interior designer, és aztán úgy is kaptam állást itt Ausztráliában, és itt egy ilyen nagy, egész elég nagy kereskedelmi építőipari cégnél dolgoztam, és ilyen közösségi házakat, meg ilyen irodai épületeket, szóval ilyeneket kellett terveznem. Aztán elkerültem egy kertészetbe, kertész leszek, fát nevelek, ilyeneket csináltam az esőerdő szélén, ami teljesen más helyzet volt, úgy kerültem oda, hogy a növényekhez se értettem, meg a helyet sem ismertem, hogy elég mély víz volt először. De aztán beletanultam ebbe a dologba is, és egy kerteket is szoktam tervezni.
Hihetetlen, tényleg. Már csak a, nem tudom, a gyógypedagógia hiányzik, vagy a mestertornász, vagy a jóga. Bár a jóga szerintem megvolt.
Igen. Jóga oktatói végzettségem az van. Hogyha érdekel, elmesélem ám ezt a történetet, hogy hogyan kezdődött ez a jóga. Amikor az első gyerekemet szültem, akkor ő hát nem volt kicsi, szóval kifejezetten nagy gyerek volt az én méreteimhez képest, én elég kicsi vagyok, és csípőszűkületem volt, ami nem derült ki akkor. De a gyerek beszorult, és szétcsúsztak a csontjaim, és elcsúszott a gerincem a medence csontomon. És olyan fájdalmaim voltak, hogy már közel voltam ahhoz, hogy tolókocsi legyen a vége. És az Orfiban, ott az ortopéd szakorvos mondta, hogy Hát ő egyetlen dolgot tud nekem ajánlani, amivel vissza tudom magam hozni a rendes állapotba, és ez a jóga. Azt mondta, hogy ő semmi más szakorvosként, semmi más nem tud, amivel viszonylag nagy hatékonysággal azt mondhatná, hogy én rendesen fogok tudni mozogni. Na hát nekem akkor több se kellett, akkor ugye hát az embernek olyan fájdalmai vannak, akkor bármire képes. Szóval tényleg olyan fájdalmaim voltak, hogy a gerinc, injekciózták a gerincemet, hogy egyáltalán tudni, mozogni tudjak utána. És akkor kezdtem el ezt. És először kizárólag a fizikai jólétem miatt, hogy a gerincem kellően kilazuljon, meg a csontjaim vissza tudjanak menni a helyére. De utána azért, szóval aki elkezd jókázni, azt nem hagyja érintetlenül ennek a szellemisége sem, ennek a háttere. És nem lehet belőle kihagyni például, én úgy gondolom, az Istent. Mert azért ennek nagyon fontos része van az ilyen dolgokban.
De nem egyházban hiszel, vagy nem, mondjam, nem hagyományos, vagy én ezt feltételezem persze, tehát nem egy ilyen templomba járó ember, vagy gondolom én, aki rendszeresen jár gyónni, és betartja azokat a szokásokat és követelményeket, amelyeket elvár. Én azt gondolom, hogy te egy kicsit másképp hiszel.
Számomra az Isten létezése az soha nem volt kérdés. Szóval azt nem mondom, hogy hiszek Istenben, mert ugye abban hiszünk, amiben nem vagyunk bizonyosak. Én bizonyos vagyok benne a létezésében. Abban is nagyjából elég jól érzékelem, hogy egy valami van. Viszont teljesen mindegy, hogy milyen irányból közelítjük meg. Szóval teljesen mindegy, hogy milyen vallás, milyen úton jutunk el ugyanoda, mert az mindenkinek egyénre szabott, hogy ki hol találja meg ezt. Egyébként járok templomban, már csak azért, mert rendszeresen szoktam önkénteskedni. Önkéntesen segítek itt a helyi katolikus templomban, hogyha bármilyen nyűgük, fajuk van, akkor szívesen ott vagyok, és megcsinálom, amit tudok. Például le kellett bontani a régi irodaépületet nálunk, és én terveztem teljesen ingyen, barátságból, szeretetből az új épületet, meg én voltam a project manager, meg az interior designer, szóval azért szoktam én ilyen dolgokat csinálni, és azért misére is szoktam menni, előfordul, de úgy érzékelem, hogy az Isten az nem csak ott van jelen, hanem mindig állandóan, és igazából bennünk belül van.
Bankhard, akivel beszélgetek, aki Ausztráliában él, már 6 éve Ausztráliából fog műsorokat küldeni önnek, kedves hallgató, igen, ide a Rádió Bécsbe. Hát sok mindenről volt már szó, gyerekeidről, iskoláidról, szülőkről, még Istenről is. Talán egy dologról nem, hogy mennyire vagy érzékeny a társadalmi folyamatok irányába, mennyire követed a napi politikai eseményeket, tartozol-e ilyen értelemben valamelyik oldalhoz, bár tudom, hogy sok oldal van. Minden esetre ugye azt neked is tudnod kell, és minden rádióhallgató is tudja, hogy a rádió és direkt nem politizál, még híreket sem adunk. Én lassan-lassan azt sem tudom, hogy vagy csak érzem, azt érezni, azt hiszem érzem. Szóval nem vagyok abban biztos, hogy minden hír, amit olvasok, hallok, itt ott az egyáltalán igaz. Úgyhogy mi a direkt politizálástól távol tartjuk magunkat, miközben persze nagyon határozott erkölcsi és világnézeti alapokon állok én és a munkatársaim is. Téged mennyire izgat a politika?
Hát ez elég érdekes kérdés valakitől, aki szintén híradózott. Hát ugye mi, aki a televízió híradónak gyártottunk anyagokat, azért mi ezt tudjuk, hogy hogyan készül egy-egy ilyen anyag. És hát az ember meglehetősen szkeptikus lesz a politikusokkal, a politikával kapcsolatban. Meglehetősen szkeptikus, és hát azért egy hírt elő lehet adni, tálalni lehet így is, meg úgy is. Én nagyon kritikus vagyok ezzel kapcsolatban, és hát én őszintén bevallom, hogy én nem is nézek tévét, vagy én nem nagyon nézem a hírműsorokat, mert amiről tudnom kell, az úgy is eljutottam. Valami valóban olyan folyamat, népszámlálás, vagy bármilyen ilyen nagy volumenű dolog, amiről tudni kell, arról tudok. Egyébként meg hát persze ismerem a helyi képviselőket, jobban vagyok egy párukkal, tehát mindegyik, teljesen mindegy, hogy melyik oldalon áll, mindegyik pont ugyanolyan ember.
Jó. Erről talán ennyi elég is, abszolút értem, amit mondasz. Miközben azért én azt mondom, hogy és ez nem a televíziónézésre vonatkozik természetesen, de homokba senki se dugja a fejét, azt gondolom, hogy tájékozódni kell, fontos tudni kell, hogy mi a helyzet, akár Ukrajnában, akár Tajvanon, akár Európában, akár a németeknél, vagy éppen Magyarországon, vagy éppen Ausztráliában, tehát a világ dolgairól tudni kell. Mert csak akkor tudok még a saját szintemen is döntéseket hozni, bár tudom, hogy gyakran hogy nem teljesen mindegy, hogy mi mit csinálunk, valami módon a politika átnyúl a fejünk fölött. De hát ezt nem neked mondtam, mert ezt természetesen te tudod.
Ne érts félre, én nem azt mondtam, hogy nem tájékozódom, csak talán másképp.
Milányos.
Talán nem a mainstream médiából, hanem hogyha van egy esemény, akkor én annak azért utána nézek, hogy akkor tényleg mi is történt, hogy is van.
Ez a lényeg, így van. Ez a lényeg. Amúgy mi a véleményed arról, hogy a világ, hogy mondjam, csak hogy itt a mainstreamet említetted, mint hogyha butulna, tehát hogy a celeb világ jött el, meg az ostoba tévéműsorok tömege, legalábbis itt nálunk én ezt tapasztalom, és hát azt is tapasztalom, hogy hát Isten bocsássa meg, nem biztos persze, hogy igazam van, ez csak egy érzet, hogy én egyre több buta emberrel találkozom. Vagy tájékozatlan, vagy felkészületlen emberrel. Tehát, hogy ki is mondtam már. Hihetetlen sok emberi butasággal találkozom. És nem, az én ifjabb koromban ez nem így volt.
Hát, lehet, hogy megváltozott ez valóban. Valóban, azt kell, hogy talán nem is butaságnak nevezném ezt, én inkább, hanem felszínességnek. Felszínes és felületes. Igen. Ebben egyetérthetünk, ez valóban. Valóban műanyag, felszínes, felületes. Igen.
És hát erről is kell, hogy majd beszéljél. Remélem, hogy ebben az új műsorban szó lesz olyan dolgokról, mint a televízió műsorok, mit néznek az emberek, mit zabálnak, vagy a plasztikai sebészet, vagy a tetoválás, vagy a nem tudom, minden, ami én úgy látom, hogy nagyon sok ember életét, mintha kitöltené. És hát a kultúráról is, meg annak a hiányáról is, ha ezt tapasztalod. Nagy koncertekről, színházról, és arról is, hogy mit csinál egy átlag ausztrál ember, miután ledolgozza a munkaidejét, akkor mit csinál? Bemegy a kocsmába, és ott beszélget, vagy színházba járnak, könyveket vásárolnak. Szóval, hogy milyen az élet, amit te tapasztalsz? Hát nyilván sokféle, persze.
Na, hát két olyan témát érintettél, ami szóval azért nálam rendesen kicsapta a biztosítékot, amikor ide jöttem. Az egyik az alkoholfogyasztás. Hát én ilyen országban még nem voltam, ahol szinte mindenki iszik. De olyan szinten, hogy például annál a cégnél, ahol dolgoztam, és más ilyen építőipari cégeknél, sok ilyennél úgy kezdik a munkát, hogy megszondáztatnak mindenkit reggel. Hát én Európában ilyen, mert jó, hát munka után, de hogy valaki már reggel így induljon, és a cégnél például, ez egy nagyon vicces történet volt, a barátnőmnek meséltem, aki tájépítész, egy ilyen tájépítész cégnél dolgozik, és mondtam neki, hogy sokkot kap, a képzeld el, hogy nálunk pénteken, amikor úgy a munkaidőnek vége van, akkor jönnek és osztják a sört mindenkinek. És mivel én nem iszom, az én ajtomnál mindig sorba álltak a fiúk, hogy akkor kinek fogom odaadni. És a barátnőmre azt mondta, hogy te, az semmi. Nálunk minden nap ez van. Én a munkahelyen. Szóval itt vannak olyan, azért a lazasságnak ugye van már egy olyan formája, amit már említettünk az elején, ami nálam azért már túl sok. Szóval ez a mérhetetlen italozás, és főleg mondjuk, amikor meleg van, szóval azért feltételezzük, hogy itt gyakran meleg van. A melegben azért nincsenek annyira előnyös hatásai ennek a mérhetetlen alkoholfogyasztásnak. Itt kitörni a forradalom, hogyha bezárnák ezeket a barosopokat, az egészen biztos. A másik téma, amit érintettél, a plasztikai sebészet és a tetoválás. Hát ezzel sem találkoztam ilyen koncentrációban másodt a világban, mint itt. A műanyagság az már egy ilyen trend. Szóval azt, hogy az a nők tetőtől talpig átoperáltatják magukat mindenütt, és össze se lehet hasonlítani azzal, hogy néztek ki korábban, ez itt viszonylag gyakori. Ez itt egy nagyon-nagyon gyakori dolog. Volt olyan, hogy egy barátommal elmentünk egy szórakozó helyre, ahol persze rengeteg ember volt, meg fiatalabbak, és a liftbe, ahogy beszálltunk, volt egy csomó, egy nagy lift volt, csomó lány, és mindegyik ugyanúgy nézett ki. Mindegyik ugyanolyanra volt átoperálva. És mondtam, ez egy fiú volt, ez egy barátom, kérdeztem tőle, hogy te, ezek hogy tudják eldönteni, hogy melyiket vigyék haza este? Mert hát mindegyik ugyanúgy néz ki, hát hogy tudja eldönteni a barátja, hogy kivel menjen haza, vagy mindegy? Szóval ez igen, amit említettünk, felszínesség, felületesség, külsőség, ilyen szempontból már, mint a testnek az átalakítása, ez jelen van, ez sajnos jelen van, és én ezt ilyen mértékben nem tapasztaltam másik.
Időnk vége felé közeledünk. Még nem szokás, mégis megkérdezem, hogy egzisztenciálisan te 6 éve élsz ott, milyen szintre jutottál el, vagy most nem, nyilván nem arra vagyok kíváncsi, hogy mennyi van a zsebedbe, de biztonságban érzed magad? Minden megvan, ami a családodnak kell, vagy hát bizony szorosra kell húzni a nadrágszíjat?
Hát azt azért nem mondom, hogy minden megvan. Nekünk a magánéletben azért volt egy olyan nagy váltás, hogy néhány évek külön költöztünk a férjemmel, külön váltunk. És hát azért ez egzisztenciálisan visszaveti az embert egy ilyen, azt kell, hogy mondjam, úgyhogy ez nem történt olyan nagyon régen, egy 3 évvel ezelőtt, úgyhogy azért én ebből még a talpraállási folyamatban vagyok, azt kell, hogy mondjam.
Ez egy érzékeny pont volt. Igen, nehéz is talpra állni, azt gondolom. Főleg, hogyha a két gyerek, mert most azt mondod, hogy a háromból kettő van veled, ugye? Ha jól értettem. Akkor az nálad
van? Háromból kettő van Ausztráliában, a harmadik. Ő Magyarországon van, már 20 éves. Úgyhogy ő nem is élt itt kint. A kettő van itt, és a kettő az ilyen fele-fele. Hol itt, hol az apjánál.
Hogy mondani szokták, csak béke legyen, meg egy jó könyv, meg olvasó lámpa, de hát az élet nem ennyire egyszerű. Úgyhogy hát kívánok neked erőt ahhoz, hogy minél előbb teljes mértékben lelkileg is talpra álljál, anyagilag is jobb legyen a helyzet, és hát akkor várjuk tőled az anyagokat. Én nagyon-nagyon nagy izgatottsággal várok. Arra kérlek, hogy amennyire lehet, majd a nem prózai részekbe, talán meg is tudsz szólaltatni, majd egy pár embert, meg nyilván sokat fogsz mesélni. A nem prózai részekbe, ha lehet, szintén Ausztráliát próbáld bemutatni, mert azért ott hát hihetetlen sok jó előadó is van, úgyhogy ahol zenei betétek lesznek, erre próbálj kérlek szépen majd koncentrálni. Lehet?
Hát én mindenképpen szeretnék erre ügyelni, mert nagyon sok jó zenekar van, akár a régiektől, ugye nem is kell más, Bee Gees, In Excess, Midnight Oil, vagy akár az újabbak, mint Sia, vagy Delta Goodrem, szóval nagyon sok abszolút a slágerlisták tetején lévő zenész van itt Ausztráliában. Ezt mindenképpen figyelembe fogom venni.
Jó, akkor szeptembertől indul az új műsorod, amelynek a munka címe egyelőre Kenguru, aztán majd meglátjuk. Kívánok neked sok sikert, és magunknak izgalmas rádióhallgatást. Bankhart Judittal beszélgettem, aki Ausztráliában van, ahol most este hány óra van, itt most 11 óra 6 perc, mikor beszélünk. Ez egy felvétel.
Este
7 óra, hát jó nagy az időeltolódás. Akkor neked jó éjszakát, a hallgatóknak még szép napot, minden jót, hogy mondani szokták, itt a vége, fussunk el véle. Szia Judit, várjuk az anyagaidat.
Köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra.
See them gather, see them on the shore. I turn to look once more, and he who knows me not takes me to the belly of darkness. The tears run swift and on, and when they fall, even the comfort of a stone would be a gain. There was a time when I thought I would have to give up, but I'm thankful that I'm strong as I am, and I'll try to do the best I can. Tears run swift and tears will come that pour like rain. I pray that it's with God, tears will fall as cold. Pray to the Almighty, lend me not to him do as he has unto me. Teach my beloved children who have been enslaved to reach for the light continually. So many times I pray, so many times I pray. Tears run swift and hard, cold as pain. Even the comfort of a stone would be a gain. Had I not the strength and wisdom of a warrior, I would have to give up. But I'm thankful that I'm strong as I am, and I'll try to do best I can. Tears won't swift until the calm that fall like rain. I pray that it's with all tears will fall as cold as pain. I pray to the Almighty, let us not do as He has done to us. Teach my beloved children, I've been a slave, but reach for the light continually. Wisdom is the flame, wisdom is the brave warrior who carries into the sun. I pray that it's with all tears will come that fall like rain. Oh.